Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Sok-sok éve emlegetjük már a kézi konzolok piacát és annak egyik legikonikusabb darabját, ami igazából a Nintendo Switch különbsége mellett elég erős labdába rúgást tudott még úgy nagyjából egy pár évvel ezelőtt végrehajtani, és ezzel együtt útjára indítani azt a fajta kézi konzolt, amivel PC szintű játékokat tudunk játszani útközben is, utazás közben is. Ez az eszköz pedig nem más, mint a Steam Deck, ami alapvetően meghatározta ezt a piacot, és mai napig is meghatározza, részben azért, mert nagyon kedvező áron lehetett kapni ahhoz képest az eszköz, hogy milyen játékok futnak rajta, és úgy tűnik, hogy egészen sokáig képes volt a gyártó, a Valve tartani magát a chipválság és a chipválság okozta áremelkedések viharában egészen mostanáig.
Hogy mennyire meghatározó a Valve, lehet, hogy ez sokaknak nem mond semmit, nekem nagyon furcsa volt megélni azt, hogy én kalakánul kijelentettem 4 vagy 5 évvel ezelőtt, hogy nem értem ezt a kézi konzol dolgot, nem értem, hogy miért jó az, hiszen már volt akkor is 1-2 fecske, de rendre elbuktak a nagygyártóknak az ilyen kézi konzoljai. Mi abban a jó, hogy egy aránylag kis képernyőn 6-8-9 colon játszunk, és komoly, triplás, hardcore játékokat is tudunk játszani. Aztán kijött valami egészen nevetséges áron, legalábbis a tudásához képest nevetséges áron a Valve Steam Deckje, megnéztük mi is, utána megnéztük a konkurenciát a nagygyártóktól, és arra jutottunk, hogy az akár sokkal drágább Windows alapú gépek sem közelítik meg azt az élményt, lehet, hogy erősebbek, lehet, hogy szebb a grafikája, de összességében nem jobb játszani azokon, mint a Valve-on, és elgondolkoztam, hogy hát egyszer majd lehet, hogy veszek magamnak csak úgy, hogy legyen egy ilyen háztartásban. Második gépnek sem rossz, hiszen komoly számítási kapacitással, akár monitorra kötve videóvágásra, komoly munkára is használható. Hát ezt most már átgondoltam, és nyugodtan kimerem jelenteni, hogy meg kellett volna vennem mondjuk egy 2-3 hónappal ezelőttig az előző Steam Deck-et, ugyanis 40%-kal fog drágulni, sőt, több mint 40%-kal fog drágulni. Ugyanaz a készülék, ami pár hónappal ezelőtt még pár száz euróval olcsóban vehettünk meg, 1000 euró lesz az 1 terabájtos, mondjuk azt, hogy csúcsmodell a legnagyobb Steam Deck, és hát azért itt 200-300 eurós drágulásról beszélünk. 46%-kal lesz drágább az 1 terabájtos nagyobb modell, mondjuk azt, hogy a csúcsmodell, ugye a Valve úgy áraszta be a készülékeket, hogy a háttértál is esetleg a kijelző tekintetében tudunk egy picit jobb Steam Deck-et vásárolni, az 1 terabájtos OLED kijelzős az a csúcsmodell, és hát gyakorlatilag az 46%-kal kerül majd többe a pár hónappal ezelőtti áránál, míg a kisebb 512-es tárhelye rendelkező modell is 43%-kal drágább lesz, és nyilvánvalóan, ahogy a Peti is mondta, ennek kizárólag egyetlen egy oka van, az, hogy piszok csehül áll a világ a csippekkel, a háttértárakkal, és általában az elektronikai komponensekkel is, és ahogy beszéltünk arról is, hogy ugye különböző mobiltelefongyártók akár újra csomagolják tökéletes módon azt a hardvert, amit tavaly már piacra adtak, és azt adják el, mert talán abból még van annyi, vagy valami profitot termeljen, hát el fog jönni az, amikor majd a számítógépek, a notebookok, a telefonok, a tévék is minden jóval-jóval drágább lesz, hiszen mindenbe kellenek azok a csippek, amikből most bizony-bizony kevesebb van, de ha már drágulásról beszélünk, akkor beszéljünk az olcsulásról, bár ilyen szó nincs, de most már lehet, hogy van elnézést, ezt nem fogom használni többet, mert borzasztóan hangzik, de legalábbis olyan belépő szintű megoldásokról, szolgáltatások tekintetében, amik nem kerülnek pénzbe, ilyen nincs, ugye cserébe reklámokkal fizetünk a YouTube-ért, bannerek nézésével fizetünk a cikkekért, stb. Stb. De nagyon úgy néz ki, hogy az Apple Music lehet, hogy meglépi azt, amire többször kijelentette, hogy egészen biztosan nem lesz példa.
A Spotify népszerűsége nyilvánvalóan továbbra is töretlen a streaming platformok világában, és részben ez annak köszönhető, hogy van ingyenes megoldás. Nyilván ez azzal jár, hogy néhány zeneszámonként végig kell hallgatnunk valamilyen reklámot. Adott esetben jó eséllyel talán csak a Spotify saját reklámját, de néha becsúszik egy-két ilyen olyan hirdetés is a zene folyamba, és hát ezt ugye nem tudjuk átlépni még annyira sem, mint mondjuk a YouTube-nál. Cserébe teljesen ingyen élvezhetjük azt a hatalmas katalógust, viszont az Apple Musicért mindenképpen eddig azért, ha nem is egy bődöltesen nagy összeget, de fizetni kellett, és bár még nem történt semmiféle hivatalos bejelentés ennek kapcsán, csupán az történt, hogy felfedeztek az Apple Music alkalmazás kódjában bizonyos dolgokat fejlesztők. Úgy tűnik, hogy az Apple kísérletezik az ingyenes felhasználói fiók lehetőségével. Nem feltétlenül tudjuk azt, hogy ez ugyanolyan hirdetés alapul lesz-e, mint, ha egyetem megtörténik nyilván, mint a Spotify-nál, vagy szimplán csak arra van szó, amit eddig már felfedeztek, legalábbis az alapján, hogy néhány számonként tudjuk csak átugrálni az aktuális lejátszási lista adott zeneszámát, tehát egy ilyen funkcióiban korlátozott Apple Musicot kaphatnak a felhasználók. Lehetséges, elképzelhető az is, hogy mondjuk csak különféle ilyen mixeket, mármint ilyen lejátszási lista mixeket, rádióállomásokat fogunk tudni hallgatni, tehát egész konkrét albumokat mondjuk nem feltétlenül, ezekről a részletekről sokat még nem tudni, de gyanítható egyébként, hogy az Apple inkább megy át abba az irányba, hogy egyfajta ilyen kapudrokként használja az ingyenes verzióját az Apple Musicnak, azért, hogy a teljes funkcionalitás érdekében mindenki inkább fizessen. Nem annyira jellemző ugyanis a gyártóra, hogy különféle reklámokat és reklám szolgáltatásokat próbáljon betuszakolni a felhasználói életébe, és nem hiszem, hogy mondjuk pont az Apple Musicnál kezdenének ebbe bele, de nyilván bármi megtörténhet még ezen a területen, mint ahogy bármi megtörténhet a social médiában is. Pár évvel ezelőtt még ugye azt hallgattuk, és mi is ismételgettük, hogy ne dőljön be senkinek a kamunak, hogy mostantól fizetni kell a Facebookért és az Instagramért, nem lesznek fizetősök a Meta szolgáltatásai, hát ez egy picit most változik.
Nyugodjon meg mindenki! Nem lesz fizetős a Facebook és az Instagram és a WhatsApp, de lesz fizetős része, ami pluszt ígér, ez is a neve, Instagram plusz, Facebook plusz. De igazából nem feltétlenül tudjuk azt, hogy megéri-e, bár cserébe azt is el kell mondanom, hogy a jelenleg Egyesült Államokban elindult, pár napja elindult szolgáltatás, a legdrágább verziója 3,99 dollárba kerül, ráadásul ez régiónként változni fog, tehát az egészen biztos, amikor ezt bejelentették, akkor például Indiával például hoztak, hogy ott ilyen egy-másfél dollár körüli havidíjról beszéltek, szemben ugye a közel 4 dolláros havidíja az Egyesült Államokban, tehát valószínűleg régiónként ez az ár változni fog, és igazából mi most még nem tudjuk tesztelni itt Magyarországon, hogy milyen lesz az Instagram plusz vagy a WhatsApp plusz, de az biztos, hogy meglépte azt a Meta, amiről már régen beszélnek, hogy nem csak a reklámbevételekre szeretnének támaszkodni, hanem direktben a userektől is szeretnének valamilyen módon pénzt beszedni. Ugye erre volt példa a Meta Verified is, hogy mi igazolhatjuk azt, hogy valós személyek vagyunk, ennek is havidíja vagyunk, cserébe megkapjuk a két pipát. Ez gyakorlatilag már nagyon-nagyon szépen működik, és már nagyon sok millió felhasználó fizet havonta azért, hogy azt tudja mondani a világnak, hogy őt bizony igazolta a Meta, és ő az a Facebookon, Instagramon, stb. Ilyen, akit mond, hogy ő az. És hát ehhez kapcsolódóan részletesebb profilbeállításokat ígérnek a platformokon, amiket érint ez a plusz szolgáltatás. Tovább lehet mondjuk megnézni a sztorikat, vagy tovább lehet kint hagyni a sztorikat azon felhasználóknak, akiknek ilyen szolgáltatása van. Tehát tényleg nem kell egetrengető dolgokra gondolni. Az, ahogy ma használjuk az Instagramot, a Facebookot és a WhatsAppot, továbbra is ingyenes marad. Olyan pici pluszok vannak, aminél az ember eldöntheti majd a későbbiekben, hogy tényleg ezt a pár száz forintot, ezt hajlandó-e kifizetni azért, hogy azokat a pluszokat megkapja, amit a Meta ígér, és lehet, hogy nekik tényleg mondjuk tartalomgyártóként, influencerként, akármilyen okból szüksége van egy-egy ilyen kis szolgáltatásra, és akkor kifizeti ezt. De ha már arról beszélgetünk, hogy social media és milyen trendek vannak, vannak jófajták, de általában sokkal, de sokkal többször kell sajnos beszámolnunk arról, hogy olyan dolgok bukkannak fel a közösségi médiában, amik nemhogy csak szimplán hülyeség, hanem adott esetben konkrétan veszélyes is lehet, és most érdekes módon ezzel kapcsolatban a Samsung nyújt segítséget az egészségügyben dolgozóknak, és beszálltak egy kutatásba.
Nem vagyunk hivatottak nagyon mélyen belemenni orvosi és etikai oldalról abba az úgynevezett Ozempic ügybe, ami manapság most a különféle social médiában is, illetve hírekben, celebek kapcsán is újra és újra előkerül. Aki esetben nem tudja, az Ozempic egy olyan készítmény, ami elsősorban cukorbetegeknek készült, és cukorbetegeket segítene a vércukorszintjük szinten tartásában. Ehhez képest viszont nagyon sokan használják fogyókúrás eszközként, és ez a készítmény egyébként nyilván a drasztikus fogyással nem csak a zsírból, hanem az izmokból is segít, mondjuk azt, hogy segít lefogyni. A szervezetet ez viszont nagyon-nagyon megterheli, és pontosan ezzel kapcsolatban gondolt egyet a Samsung, és a Massachusetts-i Központi Kórház Diabetes Kutató Központja. Egész konkrétan arra van szó, hogy az okos órákkal viselhető eszközökkel már annyi mindent tudunk monitorozni, hogy egész komoly diagnosztikai eszközként tudják ezt a termék vonalat használni a kutatók. Nyilván akkor, ha megfelelő információt, megfelelő módon kalibrálva tud biztosítani az eszköz, és a Samsung Galaxy Watch 8, amit elvileg már arra is be tudnak programozni, hogy figyelmeztesse felhasználókat a gyors, hirtelen és túlzott izomvesztésre is, ami egyébként pont az Ozempic kapcsán egy nagyon-nagyon gyakori jelenség a felhasználók körében, és most itt tényleg nyilván nem csak arra van szó, hogy a cukorbetegeket segíti meg ez az eszköz, hanem azokat is, akik mondjuk más okból használják ezt a terméket, mármint az Ozempic termékeket, de nyilván ez akkor érvényes, hogyha ezek az eszközök jó és jól kalibrált információkat biztosítanak a kutatók és az orvosok számára, és a Samsung Galaxy Watch 8 kapcsán indult most útjára ez a fejlesztés, ami arra irányulna, hogy egy nagyon gyors és nagyon hirtelen izomvesztést is képes legyen figyelni az okos óra, és ezzel figyelmeztesse a gyógyszert szedőket arra, hogy bizony most érdemes lenne odafigyelni arra, hogy valamilyen módon, de újra kell kalibrálni a gyógyszert szedési metódusokat is.
Azért azt tegyük hozzá, hogy bármi az Ozempic kapcsán beszélünk erről, és az Ozempic kapcsán, ami egy brand, egy márka, terjedt el ez a közösségi médiában, hogy sztárok használják ezt fogyásra, ez gyakorlatilag nem csak erre a márkára és erre a gyógyszerre vonatkozik, az összes GLP-1 agonista gyógyszerre, tehát azokra, amik ugyanazzal a hatásmechanizmussal működnek, de más márkanéven, más gyártóktól kerültek forgalomba, mint ahogy az Ozempic működik, tehát nem csak az Ozempic ellen folyik ez a kutatás, ha mutatom az idézőjelet, mert nem ellene folyik, hanem pont a betegekért folyik ez a dolog, hogy igenis figyeljenek oda, hogy bár ez egy trend, ezek nem fogyássegítő készítmények, hanem ezek kifejezetten cukorbetegeknek szánt specifikus gyógyszerek, aminek kvázi a mellékhatása a fogyás, amit a nem cukorbetegek szeretnének, de közben ugye a drasztikus izomtömegvesztés pedig nagyon veszélyes lehet.
A kutatás egyébként nagyon egyszerűen felvezetve arról szól, hogy 100 felnőtt részvételével mérik azt, hogy hogyan tudja a kutatásban résztvevők fele, hogyan tudja szimpla útmutató segítségével pontosan és minél jobban betartani a gyógyszerszedési kritériumokat, míg a másik felét hogyan segíti a Watch 8, a Samsung Galaxy Watch 8 és annak szenzor rendszere abban, hogy még pontosabban, még ügyesebben tudják szabályozni saját magunknak a gyógyszeradagolást, és nyilván ugye itt az egyik a kontrollcsoport szerepét tölti be, a végeredmény pedig arra vonatkozna, mármint a kutatás végeredmény arra vonatkozna, hogy nem csak ebben az esetben, de úgy általánosságban a viselhető eszközök mennyire tudják segíteni a folyamatos gyógyszerigénnyel élők életét, abban, hogy pontosan és jól tudják adagolni maguknak a gyógyszereiket, akkor is, hogyha a legkisebb változás is életbe lépne a napi rutinjukban.